Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Kantáte vasárnapjának az igéjét János evangéliumából, a 16. fejezet 5. versétől kezdve a következőképpen. Kezdettől fogva azért nem mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. És közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall. És az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban valahányszor Szentlélekkel kapcsolatos témák kerülnek elő, valahányszor közeledik Pünkösdnek az ünnepe, egyre jobban megerősödöm abban, hogy a mi egyházunk, gyülekezetünk, általánosságban az evangélikus egyházunk a Szentlélek megismerése előtt van még. A Szentlélek megismerése előtt él. Pontosan úgy élünk, mint a tanítványok Pünkösd előtt. Tanítványok vagyunk, követjük valamilyen szinten egyen-egyenként az Úr Jézust, ismerjük nagyjából a szavait, tudjuk nagyjából, hogy hogyan viszonyul egyes dolgokhoz, de igazában a Szentléleknek az ereje nem hatja át az életünket. Igazából nem tapasztaljuk meg azt, hogy milyen a Szentlélek erejével legyőzni a bűneinket, legyőzni az ellenségeskedést, egymásnak békejobbot nyújtani, nem törődni a sértődésekkel, hanem megbékülni. És ez nagyon veszélyes állapot. Hogyan viselkedtek a tanítványok, amikor Jézussal jártak? Ugyanúgy veszekedtek, ahogyan mi veszekszünk. Ugyanúgy átokkal akarták sújtani a samáriai falut, amely nem volt hajlandó befogadni őt, Jézust, mint ahogyan mi átkozzuk a kormányt, amely nem hajlandó az egyháznak a célját, feladatát tiszteletben tartani, respektálni. És ugyanúgy megkapjuk mi is erre Jézusnak a választát, hogy vigyázz, nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. És nincs meg az a hatalmunk, mint ami Péternek megvolt, amikor ott volt az ékes kapuban, és azt mondta a sántának, hogy kelj fel és járj, nem mondjuk azt a mai az életben sántikáló embereknek, hogy nem aranyam, ezüstöm van, nem azt adom, hanem amit az Úr Jézustól kaptam, azt adom, kelj fel és járj. Nem tudjuk mondani. Hogy nem tudjuk Fülöpként hirdetni az igét az etióp kincstárnokoknak, nem tudjuk úgy részesíteni az embereket a keresztségben, esküvőben, vagy bármilyen egyházi cselekményre gondoljunk konfirmációban, hogy az valóban hatással legyen, és az legyen igaz, amit az etióp kincstárnoknál olvassunk, hogy és tovább ment az ő útján örömmel. És aztán létrejött az etióp gyülekezet. Szentlélek megismerése előtti időszakban élünk. Milyen a Szentléleknek az igazsága? Erre keresem a választ a mai alkalommal, hiszen ebben az ige szakaszban ötször halljuk azt, hogy igazság. Azt mondja Jézus, hogy ő az igazságot mondja nekünk. Azt mondja, hogy a Szentlélek, a pártfogó leleplezi, hogy azt, hogy mi az igazság, elvezet a teljes igazságra. Hozzáteszi Jézus, hogy ez az, amit nem is tudunk elviselni még most. A teljes igazságot. Természetes az, hogy el kell vezetnie a teljes igazságra bennünket, mert születésünktől kezdve nincsen saját igazságunk. Elmagyarázzák a szüleink, elmagyarázzák a pedagógusaink, elmagyarázzák a lelkészeink, hívőtestvérek, sok-sok mindenki elmondja, hogy mi az igazság dolgokkal kapcsolatban. Megtanuljuk. De ez még nem a saját igazság, még nem magunk fedeztük fel. Még mi nem éltük át. Amikor jártam a japán tengerparton, akkor ott találkoztam először a sós tengervízzel, és akkor csodálkozva nyaltam meg, hogy ja tényleg ez sós. Megtanultam, hogy sós a tengervize, de ott voltam 20-valahány évesen, amikor először volt ez a saját igazságom. Tényleg sós. De érdekes módon, amikor jó pár évvel később a földközi tenger partján jártam, akkor ott is megnyaltam, direkt azért mentem le a tengerpartra, nem fürödtem benne, csak megnyalni, hogy itt is sós. És sós volt. Újból meg kellett győződnöm róla, hogy tényleg igaz, amit tanultunk. Lehet, hogy nevetséges, de az is. De mégis olyan érdekes volt számomra megtapasztalni, tényleg, amit tanultunk, az igaz. És azt gondolom, hogy így vagyunk mi hitbeli, lelki igazságokkal is. Megtanultuk azt, hogy Jézusnak a vére megszabadít a bűnből, a halálból, a kárhozatból. De ha ezt csak úgy megtanultuk, átvettük, mint egy evangélius tradíciót, az még bennünket nem szabadít meg a bűnből. Az még bennünket nem szabadít meg a kárhozatból. Ami magunk nem éljük át, hogy mit jelent az felszabadulni a bűntudat nyomása alól. Felszabadulni a lelki ismeretnek a vádlása alól. És átélni azt, hogy Isten gyermeke vagyok. Ahogyan Luther átélte, ebből következett egy teljesen új életfolytatás. Hogyha mi átéljük, teljesen új életet fogunk folytatni. De azonnal nem éljük át a teljes igazságot, mert nem tudnánk elviselni. Jézus szépen, apránként, lassan vezet bennünket. Elsőként leleplezi a Szentlélek a bűnt. A paraklétosz, a Szentlélek, így fordítható, a vigasztaló. Tudnélik, akkor van létjogosultsága a Szentlélek vigasztalásának, amikor már leleplezi a bűneinket. Amikor átélem azt, hogy tönkrementem. Egy nagy csőttömeg vagyok. Bűnös vagyok. Elveszett ember vagyok. Sokféle módon szoktuk ezt kifejezni. Vallásos ember is kifejezi, nem vallásos ember is kifejezi. Én elveszett ember vagyok. És ekkor van létjogosultsága a Szentléleknek, a vigasztalónak, mert akkor mellénk áll, és vigasztal. És nem csak a nagy döntés, a megtérés előtt éli át az ember ezt a nagy krízist, hanem újra és újra átélem a bűnbocsánatnak a gyógyító voltát, akkor is, amikor mint lelki gondozó vagyok ott valaki mellett, és átélem, hogy hogy gyógyul meg az élete, az életszemlélete, az emberekhez való kapcsolata. Ugyanúgy átélem megtérés után is a békességet újból és újból egy-egy békétlen helyzetben. Milyen csodálatos az, hogy Jézus megteremti a körülmények ellenére. Ugyanakkor azonban sok minden összedőlhet. Bizonyos helyzetekben nem jó reagálunk a kihívásokra. Nem építünk teljesen az Úrra, és összedől az elgondolásunk. Ahogyan a tanítványoknak az elgondolása is összedőlt Jézussal kapcsolatban. Árulás lett belőle, tagadás lett belőle. Szétfutás lett belőle. Egy apa mondja el, hogy a gyerekei egyik kártyavárat épített, a másik pedig kockákból építette a várat az asztalon. És amikor véletlenül meglökte az asztalt, akkor amelyik kártyából építkezett, az gyorsan rászólt hozzá, hogy apa, ne lökdösd az asztalt. A másik azt mondja, nyugodtan lökdösheted. Hát mert, hogyha kártyavárat építünk, ha a saját igazságunk, a saját elgondolásaink szerint építjük az életünket, akkor bizony idegesek leszünk, hogyha valaki megkérdőjelezi azt. Mert belül bizonytalanok vagyunk. Össze fog dőlni. Jön egy más hiten lévő ember, például, és azt mondja, hogy számára nem Jézus az egyetlen, hanem másmilyen úton is el lehet menni, el lehet jutni Istenhez, hogyha bizonytalan vagyok a hitemben, akkor félni fogok tőle. Akkor elkezdem megítélni, akkor ócsárolni fogom. Hogyha biztos vagyok a hitemben, akkor behívom a gyülekezetbe, bizonyságot teszek neki, elmondom, hogy én hogyan találtam rá a megoldása, én hogyan találtam meg a békességemet. Nem én, nem ő fog rám hatni, hanem én fogok ráhatni. Mert tudom, hogy a Szentlélek vigasztal, mellettem van. Vigasztal a Szentlélek, ahogyan az elmúlt vasárnap olvashattuk, ismét egy kis idő, és megláttok engem, mondja Jézus. Lehet, hogy most nem látom, van egy énekünk, ugye, hogy várom őt, várom, hogy áldjon, nem látom, de Isten lát még. Lehet, hogy most nem látom a próbában, de meg fogom látni. És akkor énekelni fogunk. Akkor újból átéljük a Szentléleknek az erejét. Újból átéljük a Szentlélek valóságát. Ez a Szentlélek igazsága. Aztán azt is olvassuk, hogy leleplezi az igazságot, hogy valójában mi történik. A zsidó igazság Jézussal kapcsolatban az volt, hogy Jézus egy eretnek, akit ki kell végezni. A pogány igazság szerint az volt a valóság, hogy hát itt egy államellenes emberről van szó, aki állítólag királynak tartotta magát, veszélyes a birodalomra nézve, biztosan biztos keresztre kell feszíteni. De a római százados, aki nyilván egyetértett a pogány igazsággal, a Szentlélek hatására, megismeri az igazságot. Ez valóban Isten fia volt, mondja. Mi az, amit mi igazságnak tartunk? És amikor ezt végig gondoljuk, akkor nehogy úgy járjunk, mint az a levél, amelyet elküldenek a címzetnek, de az nem fogadja el a feladótól, visszatér, hogy a címzet nem fogadja. Isten küld nekünk egy levelet. Leleplezi a bűneinket, leleplezi az igazságot, és mi könnyen visszaküldhetjük neki. Soha nem látjuk meg akkor Jézust. Meggyőz az ítélet tekintetében is. Az ítélet tekintetében is, amely azt jelenti, hogy a Szentlélek segít különbséget tenni jó és rossz között, igaznak mondani az igazat, hamisnak a hamisat, a hazugságot hazugságot mondani. Azt hiszem, hogy ma élünk abban a korban, amikor rendkívüli módon sikerül összemosni az igazságot és a hazugságot. Az igazságot nem merjük igazában hangoztatni, a hazugságra azt mondjuk, hogy hát azért ez nem egészen igaz. Nem merjük kinyilvánítani feketén-fehéren, hogy miről van szó. Nincs igazán szaglásunk, hogyha az állatvilágból vett kifejezést akarok használni. Általában a hiénának nincs olyan szaglás, amely érezni a rothadt húsnak a bűzét. Nem érzi, és ezért szereti. Nem veszi észre, hogyha virágok között fekszik, nem veszi észre azt, hogyha a hullát nyalogatja. És valahogyan így vagyunk mi is. Nincsen szaglásunk addig, amíg a Szentlélek meg nem győz az ítélet felől. Most szeretnék egy embertől idézni, aki nagyon érdekes módon beszél erről, érdekes módon alakul az ő szaglása. Nem tudom, rájövünk, hogy kiről van szó. Ezt írja. Nagyszerű dolgokat alkottam. Házakat építettem. Szőlőket ültettem. Kerteket és ligeteket létesítettem. És beültettem azokat mindenféle gyümölcsfával. Csináltattam víztárolókat, hogy öntözni lehessen belőlük az erdőben sarjadó fákat. Szereztem szolgákat és szolgálókat, voltak házamnál született szolgáim is, marhacsordáim és junyájaim is több volt, mint mindazoknak, akik elődeim voltak, nem árulom el melyik városban. Gyűjtöttem ezüstöt és aranyat is, királyok és tartományok kincsét. Szereztem énekeseket, énekesnőket, és ami a férfiakat gyönyörködteti, szép nőket. Naggyá lettem, és felülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak, de megmaradt a bölcsességem is. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Nem vontam meg szívemtől semmi örömöt, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hiszen ez volt a hasznom minden fáradozásomból. De amikor szemügyre vettem minden művemet, amit kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiába valóság és hasztalan erőlködés, nincs semmi haszna a nap alatt. Nem tudom, hogy sejtjük-e, hogy kiről van szó. A prédikátorról van szó. A város, amit kihagytam, az Jeruzsálem. A prédikátorról van szó, aki Salamon király maga, aki, hát ma azt mondhatnánk, hogy nagyban művelte az ipart, hogyha azt olvastuk, hogy szerzett szép nőket, akik gyönyörködtetik a férfiakat, akkor mondhatjuk, hogy ott volt 1000 belőle. Még a legnagyobb nőcsábás sem mondhatja azt, hogy ilyen nagyban művelni. A leggazdagabb ember sem mondhatja, hogy olyan nagyon élvezte az életet, ahogyan Salamon tette. És mit mondod az ember a végére? Hogyan világosítja meg a Szentlélek, leplezdi le az egész életét? Azt mondja, mindez hiába valóság és hasztalan erőlködés. Nincs semmi haszna a nap alatt. Szerintem olyan 40-50-es éveiben az ember nem mondja ezt. Ehhez úgy gondolom, hogy meg kell érni. És legfőképpen a Szentléleknek a megvilágosítására van szükség. Lehet, hogy ott voltak Salamon körül az örökösei a beteg ágyánál, és látta a szemükből, hogy na, mikor hal meg már az öreg. És ezért mondta azt, hogy az egész hiába valóság. De lehet, hogy csupán a halálnak a közelette, ami teljesen értelmetlenné teszi valamennyünk számára mindazt, amit kuporgattunk, mindazt, amiért éltünk, mindazt, amiért hajtottunk. Elég csupán a halálnak a ténye, hogyha annak a realitása átjárja a lelkünket. Addig, amíg nem hiszem, ugye két különböző dologról beszélünk, tudom, hogy meghalok, vagy hiszem, hogy meghalok. Addig, amíg nem hiszem, csak tudom, addig nem járja át az életemet. Salamon megérezte, hogy mi az, ami igazán ér valamit. És azt hiszem, hogy mi is így vagyunk akkor, amikor már nem a Szentlélek előtt, hanem a Szentlélekben élünk. Szentlélekben mozgunk. Nem mindenki jut el a Szentlélek igazságára. De ha igen, akkor körülbelül így lehetne összefoglalni a sort. Először is úgy jövünk a világra, nincs saját igazságom, nekem saját magamnak kell megnyalni a tengernek a vizét, felfedezni azokat a dolgokat, amiket átadtak szülők, tanárok, lelkészek. Nekem magamnak kell átélnem, hogy Jézusnak a bűnbocsánata gyógyítja a lelkemet, a szívemet. Hogyha már ez megtörtént, akkor már vannak igazságaim, amelyeket átéltem. Akkor az ember egyre magabiztosabban él, magabiztosabb a hitében is. De jön a következő stádium, amikor rájövök, hogy tévedek. Tévedtem. Összedőltek kártyavárak. És a negyedik stádium az, amikor már arra jövök rá, hogy csak tévedni tudok. Csak kárhozatra méltó bűnös ember vagyok. Teljesen elveszett ember vagyok. Hiába próbáltam a jót, sok minden rosszra vált. És az ember, legtöbb ember itt szokott megragadni. És itt szokott az ember depresszióba süllyedni. És elkezdi szedni a gyógyszereket, amelyek nem oldják meg a depresszióját, nem oldják meg a csődjét, a bűnét. Jön az utolsó, akkor, amikor a Szentlélek mellénk áll és vigasztal, nincs saját igazságom, az az utolsó, amivel kezdtük. Nincs saját igazságom, mert Jézus, te vagy az én igazságom. Te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy, aki meghaltál az én bűneimért. És hogyha ezt átéljük, akkor a Szentlélek képesít arra, hogy az életünket teljesen szenteljük oda. Nagyon megható volt, amikor Napország gyermekegyüttesnek a vezetője, ez a gyermekegyüttes azt hiszem egy olyan 20 éve, aztán egy 20 éve működött, egy Béker Ágnes nevezetű lelkes hölgy vezette, és napokban bemutatott egy videó felvételt a gyermekeknek az énekléséről, nagyon szépen koreografált műsort adtak, és látta, jobban figyeltem a Béker Ágnest, mint a videó felvételt, és azt láttam, hogy nagyon meg van hatódva. A szemén láttam a könyvfájtlat, és azon gondolkoztam, hogy vajon mi juthat eszébe ezekkel a gyerekekkel kapcsolatban? Milyen emlékek fűzik őt oda hozzájuk? És akkor elmondta az egyiket, azt mondta, hogy az egyik kisgyerek annyira oda szánta az életét Jézusnak, hogy olyan középiskolát keresett, ahol spanyolt tanítanak. Tudnélik, nézegette a világnak a térképét, és azt látta, hogy sok olyan missziói szempontból fehér folt van a Földön, ahol spanyol nyelv a hivatalos nyelv, és ő oda szeretné elvinni az evangéliumot azoknak a törzseknek, népeknek, akik még nem hallottak Jézusról. És ezért már középiskolát is úgy választott, hogy később oda kimehessen, és megtette. Mert szintén ő mondta el, hogy a napokban kapott e-mailt, amelyben arról számoltak be, hogy kis tinédzserek mennyire oda tudják szánni magukat az Istennek. Egy 11 éves gyereket ölt meg ma napokban az édesapja azért, mert megtért. Hát elfogadta Jézus megváltójának, és nem volt hajlandó lemondani Jézusról. Mi mindenre képesít a Szentlélek? Egy 13 éves gyermeket nyilvánosan fejeztek le, szintén mostanában Indiában. Azért, mert hit Jézusban. A Szentlélek képesít arra, hogy az életünket szenteljük oda. Mire képesít bennünket a Szentlélek? Minket is képesít. Képessé tesz egészen, ez már a legvégső dolgot jelenti. De mire képesít bennünket addig is a Szentlélek, amíg nem kell odaáldozni a vérünket Jézusért? Csak az életünket. Csak az életünket. Mit jelent az, hogy az életünket oda szálljuk, oda áldozzuk? Felismerni a bűnt. Bocsánatot kérni. Megtörtént már, hogy akit megbántottunk, vagy akit megsértett, ahhoz oda mentünk, és kezdeményeztük, hogy rendezzük el. Ha nem történt meg, akkor kettő dolgot kell feltételeznem. Az egyik, a Szentlélek nem szólt. De ezt én nem tudom elhinni. Ismerem a Szent Lelket. Tudom, hogy ő ott van, munkálkodik mindannyiunkban. Kettő. Nem engedelmeskedtem a Szentléleknek. Ez nagyon valószínű. Miért mondom én mindezt? Azért, mert rettentő sok. Ki tudja, hány évtizedes feszültség húzódik. Emberek, Jézus szerető emberek között. És nem szabad engednünk, hogy Szentlélek előtti időszakban maradjunk. Nem szabad engednünk, hogy az a Szentlélek ne képesítsen bennünket egymással való megbékélésre, aki arra is képessé tesz tinédzsereket, hogy odaadják az életüket Jézusért. Nem tehetjük meg. Nem tehetjük meg, hogy úgy menjünk el, úgy halljunk meg, hogy nem rendezzük a dolgainkat. Nem tehetjük meg ezt a veszélyt. Imádkozzunk a Szentlélekért, hogy ne legyünk pünkösd előtti időszakban. Ne legyünk pünkösd előtti tanítványok. Imádkozzunk a Szentlélekért, hogy idejében ráébredjünk a prédikátornak az igazságára. És imádkozzunk a Szentlélekért, hogy odaszánjuk az életünket, hogy meglássuk Jézust. Már most, és majd az örökké valóságban is. Amen. Urunk Jézusunk, úgy érezzük, hogy vannak igazságaink. Talán eljutunk arra a stádiumra is, nekem van igazam egyedül. Uram, tudod, hogy mennyi baj, mennyi szenvedés fakad ebből a felismerésből. Uram, kérlek, könyörülj rajtunk, hogy Szent Lelked által világosodjunk meg. Arra, hogy eljussunk odáig, hogy teljes mértékben tévedtem. És eljussunk oda, hogy megvigasztal bennünket a te Szent Lelked, hogy van nekünk igazságunk, ami nem a sajátunk, hanem Jézusé. És ő boronálja el a mi életünket, kapcsolatainkat. Ő munká békességet bennünk. Amen.